Istenünk, olyan jó tudni azt, hogy nem értünk. És olyan kevesek lennénk, és olyan kevés lennél, hogyha megérthetnénk, ha felfognánk, ha képes lenne agyunk befogadni azt, ami te vagy, aki te vagy. Köszönjük, hogy a te szereteted, a te szabadságod felülmúlja minden képzeletünket, minden elgondolásunkat. Kérünk, légy jelen ma közöttünk, Jézus Krisztusért. Amen. Hallottuk, Isten már is válaszolt az imánkra, hogy kérlek, hogy kapcsoljátok ki a mobilokat. Én is lenémítom az enyémet. Csak azért tartom itt, mert elvileg az órám kijelezni, de nem jelzik, úgyhogy akkor valaki tud nekem valamit adni, kijelzi az időt, azt megköszönöm. Csak hogy vissza ne éljek bizalmatokkal és tűrőképességetekkel. Köszönöm szépen. És ez jól is jár? Nehogy. Utána nem én leszek a hibás, jó? Hát a mai nap témája ugye az lenne, hogy emberi jogok másként. Nem tudom, hány jogász van itt. Nem azokról, az emberi jogokról fogok beszélni. Mielőtt bármit elkezdenék a jogaink körében, előbb elmagyaráznám, és szeretném fölvezetni azzal, hogy megmondanám, hogy miért van szükségünk arra, hogy ezt megértsük, miért van szükségünk arra, hogy megálljunk és tisztázzuk a jogainkat. Azért, mert nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy emberi, hétköznapi, emberkapcsolati szinten nem vagyunk tisztába a határainkkal. Határainkról tavaly tartottam előadást, nem kell megérni, nem ezt ismételem el. A határainkat röviden úgy fogalmaznám meg, hogy valami, ami meghatároz engem, behatárol, körbeír, formát, alakot ad nekem, a személyiségemnek, az egyéniségemnek, a létemnek, a kapcsolataimnak, mindennek, ami és aki én vagyok. A határokra az a jellemző, az egészséges határa, hogy a rosszat távol tartja, és a jót beengedi. Ez az egyik kulcs. A rosszat távol tartani, ami számomra káros, vagy a kapcsolataimra káros, és a jót, ami épít, ami erősít, azt beengedi. A határokat megtartani bűntudat nélkül a legnehezebb dolog. Ezt az előadást tudatosan, mint ezeket az előadásokat úgy készítettem, és úgy készítem, és úgy írom meg, hogy tudatában vagyok annak, hogy a többség, aki itt jelen van, az keresztény hátterű. Tudom azt is, hogy nagyon sokan nem csak keresztény múlttal rendelkezünk, hanem mély hittel hívő kereszténynek mondjuk magunkat. Amiről én itt beszélnék, az a bűntudat nélküli határhúzás, félelem nélkül a nem és az igen kimondása, anélkül, hogy aggódnék, hogy mit szólnak hozzá mások, mit gondolnak róla mások, mi lesz akkor, ha X vagy Y megtudja a döntésemet, mi lesz akkor, ha X vagy Y, vagy akár egy közösség meghallja, hogy engem ez érdekel. Talán már egy kicsit érzitek is, hogy miről fogok itt beszélni. Van egy belső érzés, amely sajnos nagyon sokunkat átsző, ez a szégyen érzés. Amiről én most megközelíteni, mielőtt még a jogainkról szeretnék bármit is mondani, szeretném megalapozni, hogy miért fontos ez, milyenek is vagyunk, ha nekünk szól ez az előadás. Az angolban ezt az angol keresztény pszichoterápiában, a lelki gondozásban úgy említi, hogy shame-based personalities, ami annyit jelent, hogy szégyenre alapozott, a szégyen fundamentumára épített személyiségek, egyéniségek. Nagyon érdekes dolog, és mielőtt bármit erről mondanék, hagyd különböztessünk meg két dolgot. Van a bűntudat, és vagy a szégyenérzet. A bűntudat az, ami valami konkrét cselekedethez fűződik. Valamit tettem, vétkeztem, és amiatt bűntudatom van. nem erről beszélek, hanem valami teljesen másról, a szégyenérzetről, ami a személyemet, engem meghatároz. Nem a cselekedeteimet, hanem engem, mint embert. Kétféle szégyenérzet van. És akár hiszitek, akár nem, az egyik egészséges. Mondhatnánk azt, hogy tápláló. Ugyanis vannak a szégyenérzet egy bizonyos fokig, segít nekem abba, hogy ez egy olyan érzelem, ami meghúzza a határaimat. Segít nekem arra, hogy behatároljon, szerkezetet, formát adjon nekem. Segít abba, hogy a gyerekeim, ugye a gyerekeimnek kell, hogy legyen egyfajta szégyenérzete, hogy amikor esetleg végigmegyünk a boltba, akkor nem fogdoshatnak meg minden árut, nem rohanhatnak végig, nem üvöltözhetnek. Ehhez egy bizonyos mértékű szégyenérzet kell. Ez egészséges. Mindig azt mondom, egy pontig, csak addig, míg meghatároz. De amikor ez túl van a meghatározáson, amikor már képtelenné tesz a döntésekre, onnantól kezdve ez már toxikus, beteges, károsító szégyenérzet. Ez egy olyan érzelem, ami az emberrel azt érzékelteti, hogy én defektes vagyok, én hibás vagyok, én az Istennek egy selejtje vagyok. Én valami sokkal kevesebb vagyok, mint bárki más. Az ilyen ember ellenáll általában a jónak a befogadására, és képtelen a rosszat távol tartani. Nagyon sokszor az egyik legfőbb jellemzője, hogy hatalmas űr érzése van belül. Egy megfoghatatlan belső űr. Nem csak érzi a szégyent, hanem identitása a szégyen. És állandó szükséget érez arra, hogy hamis önmagát alakítgassa, a hamis énjét formája, soha nem elégedett önmagával, állandóan módosulna, és ezek a módosulások általában mások értékelése által történnek. Tehát én akkor vagyok jó, ha te értékelsz pozitívan. Én akkor abba az irányba alakulok, formálódok, ahol több dicséretet kapok. Ez lenne az alapja a szégyennek, amikor már a levegőt is méltatlanul szívom ezen a földön, ahogy egyszer valaki ezt mondta. Utána néztem, hogy hol, milyen családokból származnak leggyakrabban a szégyen alapú, szégyen által megkötözött emberek, és megdöbbentem. Robert Sabi egy könyvében azt mondja, hogy az összegyűjtött adatok alapján négyféle családból jönnek a szégyen által megkötözött emberek. Az egyik az alkohol és más drogok függőségében levő családok. Tehát azok a családok, ahol alkohol és drog függőség van, az onnan levő emberek, akik onnan kijönnek, szégyen megkötözöttek. A másik ilyen család az, ahol érzelmi vagy fizikai bántalmazás történik a családban. Illetve úgy mondom, nem is kell, hogy bántalmazás legyen, elég az érzelmi és fizikai instabilitás, bizonytalanság. Ez már egy kicsit érthetőbb, ugye? Hát ha egy túlzottan neurotikus családban nő fel valaki, ahol soha nem lehet kiszámítani, hogy mikor leszek aranyos, kedves kisfiam, és mikor leszek te szemtelen, haszontalan disznó, akkor egy idő után állandóan szégyenérzetem van, és nem tudom, hogy mihez igazítsam magamat. A harmadik, az egy elég drasztikus kategória, a fizikai és szexuálisan bántalmazott családokból, tehát ahol bántalmazás történik. És eddig én azt mondtam volna, hogy hát ez nagyon jó, nagyon természetes, hát logikus, persze érthető. És akkor jött a negyedik kategória, amikor egyszer csak ültem, és néztem magam el, és azt mondtam, hogy hihetetlen és teljesen egyértelmű. Azok a családok, ahol nagyon merev vallásos tanítás, dogmatikus hit volt. Döbbenetes, nem? Ahol a merev vallásos tanításban nőttek föl a gyerekek, ahol a dogmák uralkodtak, ott ugyan ez a kategóriájú embertípus fog kijönni. Ez a szégyenre alapozott ember. Nem Krisztusról beszélünk, dogma. Amikor a törvény hatalmasabb, mint a Krisztus keresztje. Amikor Jézus és az egyház és a gyülekezet, az nem jelent más, csak állandó szorongást, hogy bűnös vagyok-e és mennyire vagyok bűnös, mint sem azt kéne jelentenie, hogy Krisztus befogad, Krisztus értékel, igen, neki így vagyok jó, igen, ő alkotott, és gyönyörködik bennem. Sok ilyen páciensem van. Valahol nem lepne meg, és mégis sokkolt. Miért kell nekünk, keresztényekbe, ebbe a kategóriába tartoznunk? A pszichológusok egyértelműen azt mondják, hogy ma egy olyan világban élünk, amikor már lassan az ateizmus kihal, mert mindenki keresi az Istent. Míg volt egy idő, amikor az volt, hogy vagy hiszel Istenbe, vagy nem, ma már szinte alig lehet olyan ember találni, akinek a hitvallása az lenne, hogy nincs Isten. Ha máshogy nem kreálnak maguknak isteneket, de legyen valaki, aki több, mint én vagyok, és akiben hihetek. A felfordult, bonyolult világunkba az emberek keresik az Istent. A világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ez az ige teljesen igaz. És úgy érzem, és ezt nagyon szerettem volna ma közöttetek elmondani, hogy nekünk, akik keresztényeknek valljuk magunkat, kötelességünk ezt a sóvárgást nem törvénykezéssel és megkötözéssel és szégyenérzettel betölteni, hanem szabadsággal, Krisztus szabadságával. Ha üresek a templompadjaink, akkor azért, mert az emberek megszégyenítve érzik bennük magukat. Ki akar megszégyenítve lenni, mikor már mindenhonnan csak a szégyenérzet árad? Meggyőződésem, hogy az a gyülekezet, az a közösség, ahol az elfogadó szeretet, az értékelő szeretet, a felszabadító szeretet van jelen, az él. Egyszer egy professzorom azt mondta, értsétek meg, a világnak ma már nem információra, nem tudásra van szüksége, hanem életformálásra, kapcsolat megtapasztalásra. Tehát elképzelhető, hogy sokan vannak közülünk is itt, akik egy ilyen szégyenre alapozott családból jövünk, és akiknek szégyenre alapozott a személyiségünk. Szeretnék 7 olyan alapot megemlíteni átfutólag, még mindig, ami jellemző erre a szégyen érzetre. Az egyik ezekre a szégyen által megkötöző családokra 2 okból. Egyik az, hogy legyünk tisztában és lássuk, hogy vajon nekünk van esélyünk, hogy innen jövünk. A másik az, hogy a saját családjainkban ezt ne tegyük. Az első a kontroll. Mindenféleképpen ez a szégyennek egy védekező stratégiája. Tehát maga a szégyen védekezik vele. Addig nem kell szembenéznem a saját szégyenemmel, amíg a körülöttem levőket kontroll alatt tudom tartani. Itt legjellemzőbb a tökéletesség elvárása. Ez a kontrolláló viselkedés, a kritizálás, az arrogancia, a féltékenység, és önigazolásként pedig az embereknek való tetszelgés. Nem itt nem narcizmusra gondolok, hogy én gyönyörködöm önmagamban, hanem arra gondolok, hogy remélem, hogy úgy cselekedtem, hogy most mindenki gyönyörködjön bennem. Ez a fajta kontroll, amikor mindent magam körül próbálok a kezemben tartani, csak ki ne csúszson a talaj a lábam alól. A másik ilyen szégyen megkötözött családokra jellemző tulajdonság az az öt alapszabadság megtagadása. Mi ez az öt alapszabadság, amire mindenkinek szüksége lenne? Egy olyan szabadság, hogy magam fogjam fel a dolgokat, magam tapasztaljam meg a dolgokat. A felfedezés szabadsága. A másik ilyen az, hogy a gondolkozáshoz való szabadság, hogy gondolkozzak és kiértékeljem dolgokat. Ne nekem mondják meg, hogy fiam, szerintem ez rossz, és jobb, ha úgy gondolod, hogy ez rossz, mert mi mind úgy gondoljuk, hogy ez rossz. Lányom, ez jó, és ezt kell követni, mert mi mind úgy gondoljuk generációk óta, hogy ez a jó megoldás, tehát választási lehetőséged nincs, ne gondolkozz rajta, ez így van. A harmadik ilyen az akarás. Nagyon érdekes dolog, mi az, hogy akaráshoz való jog? Akaráshoz való szabadság megtagadása. Pedig nagyon gyakori. Ezt ott kezdjük el, hogy a gyerek azt mondja, hogy én köszönöm, nem kérek levest. Mi az, hogy nem kérsz levest? Iki mindenki eszik levest, és csak a második csak a leves után kapod meg a másodikat. Apró példa, de itt kezdődik. Akár azt is mondhatnám, hogy köszönöm, én utálom a gombát. Mi az, hogy utálod a gombát? Nálunk a család kedvence a gomba, mi mindenki szereti a gombát, szereted a gombát, és kész. Mi az, hogy nem akarsz gombát? Mit jelent az, hogy délután nem akarok aludni? Jó, egy 2 éves gyereknél ezt nem vetem föl. De biztos, hogy a 6 évesnél is ezt most erőszakolni kell? Vagy mi van akkor, hogy én nem akarom ezt a National Geography filmet végignézni? Vagy én most nem akarok kimenni az udvarra. Csak a gyereknevelés apró lépéseid, az életünk tele van ezzel. Akarod, nem akarok. Nem, erre nem szeretnék elvenni erre az alkalomra, engem ez nem érdekel. Nem akarom emőkét hallgatni újra. De igen, el kell jönnöd, ebben nincs választási lehetőséged. És már is ott vagyok a negyediknél, a választás. Az ilyen családokban megtagadják a szabadságot a választásra. Ma a fényképen mindenki kékbe lesz. Fiam, te nem viselhetsz pirosat. Ma mindenki szoknyába megy, lányom, te nem mehetsz nadrágba. Nincsenek választási lehetőségek. Nálunk az összes eddigi férfi mindig focizott. Mi az, hogy te kosarazni akarsz? Folytassam. Mindenki tudna a saját életébe kiválasztani valamit. Ha csak azt mondom, hogy nálunk mindenki mérnök volt, mi az, hogy te nem akarsz mérnök lenni? De akár mehetek oda is, hogy nálunk mindenki asztalos volt, akkor te most miért akarsz kovács lenni? Nincsen választási lehetőség az ilyen családokban. És amikor nincsen választási lehetőségem, akkor előbb-utóbb azt értékelem én magam, kicsi gyerekként már ki, de ha ennek állandóan ez alatt növök fel, mi a kiértékelésem? Én biztos nem látom jól, én éretlen vagyok, bennem van a hiba, hisz ők a nagyok, ők jobban tudják. Tehát azért nem választhatok, mert én még nem értem, aztán később még mindig nem értem, nem tudom miért, de én biztos nem értem. És az öt szabadság megtagadásában az ötödik az, hogy az elképzelés, az álmodozás. Ez az, ami nekem kihívás, mert Kende velem közölte múlt héten, hogy ő tudja, hogy mi akar lenni. Kende eldöntötte, hogy ő BMX versenyző lesz, de hogy meg tudjon élni, állatorvos is lesz, és ja, pilóta, ha nem nő meg túl magasra, és tud majd katapultálni. Szóval, ugye, erre mi jönne az én racionális anyám, fiam, pilóta, BMX versenyző és állatorvos, ez nem fog illeni. Valahol az anya egyből helyre tenni. De milyen álmodhatna? Emese is álmodott, ő az én 9 évesem, 2 hete 9 évesem, azelőtt 8 volt. Ő, megmondom, ő természetesen egyértelműen elmondta, ő szülésznő lesz és kötéltáncos. De ez miért gond? Nekünk gond, számára ez egyértelmű. Ő kötéltáncos lesz és szülésznő. Gondolom egyik délután, másik délután, vagy délelőtt, nem tudom. Sajnos nagyon sok család van, ahol álmodozni nem szabad. Mert mi megmagyarázzuk, hogy nem reálisak az álmaink. Tovább megyek, felnőttként is nagyon sokszor megtiltjuk a körülöttünk levőknek az álmot. Megtiltjuk az álmot, amikor valaki azt mondja, hogy próbálkozunk most már több éve a gyermekáldással, nem tudjuk, hogy mi van. És erre ahelyett, hogy egyszerűen csak meghallgatnánk és empátiával, szeretettel fogadnánk körbe, megmagyarázzuk neki, nem gondolod, hogy Isten nem akar megállni a gyerekáldással? Jellemző. Vagy az, amikor egy elvált asszonynak azt mondja egy gyülekezeti vezető, mit gondolsz te arról, hogy téged valaha még egyszer szeretni fog valaki? Fogadd el, hogy Isten téged magányra ítélt. Nem tudom, halljátok-e az isteni szeretet kisugárzását ebből a mondatból. Fogadd el, hogy Isten téged magányra ítélt. Néha olyan hihetetlen meggyőződéssel tudjuk a másikat megfosztani az álmaitól, hogy nem tudom, hogy lenyűgöző vagy hátborzongató. Ez volt a második része annak, hogy mik az alaptételek ahhoz, hogy a szégyen, tehát mik a jellemzői a szégyen kötözött családnak, tehát ugye megemlítettem az 5 szabadság megvonását itt. A harmadik ellenvonás a vád, az örök vád. A szégyennek egy palástolása. Ha én téged hibáztatlak, akkor te nem veszed észre, hogy én mennyire zavarba vagyok és szégyellem magamat. Ismeritek biztosan, hogy a gyerekek mit szoktak csinálni, amikor valamelyik olyan úgy néz ki, a lent van a slice, mit csinál? Oda néz és gyorsan felhúzza a slicét. Elhárítom a figyelmet, csak hogy engem ne vegyenek észre. Elhárítom a figyelmet, elhárítom a bűntudatot, elhárítom a szégyenérzetet, és az csak egyképpen lehet, váddal. Szeretem Ákosnak a szövegeit. A zenei stílusát egy időben tellett, míg megszoktam, de a szövegei annyira lenyűgöznek, hogy most már a zenéjét is nagyon szeretem. Ajánlom mindenki figyelmébe Majom a ketrezben című számát. Kevésbé ismert, mert a legtöbb ember nem biztos, hogy érti, pedig igazából rólunk szól. Hihetetlen pszichológiai érzékkel van megírva az ének. Így szólnak a sorok. Annyiszor vádolsz, hogy lassan elhiszem, hogy az vagyok, akinek mondasz, Majom a ketrezben. Ez az egész szám erről szól. A vádról és a szégyenérzetről. Aki vádak alatt nő fel, az annyit hallotta az ellene elhangzott vádakat, hogy a végén tényleg elhiszi, hogy az, akinek mondják. Az ilyen családokra negyedik jellemző a tökéletesség utáni törekvés. Ugye soha senkinek nem elég jók. A tökéletesség törvénye azt állítja, hogy nem szabadna érezned, gondolnod, vágynod, elképzelned. Egy a lényeg, csak tegyed minél tökéletesebben. A tökéletességnek az a lényege, hogy minden mást elfojtok, a 100%, a 150%, a 250% eléréséért. Visszafojtások tömege. A cél, hogy tökéletes legyek. És a tökéletesség miért fontos? Hogy senki ne vegye észre, hogy mennyire nem hiszek önmagamban. A szégyenem takargatása. Azért említem meg most, hogy ezekre a családokra mi jellemző, mert a szégyen által megkötözött emberekre az az igazság, hogy generációkon keresztül adjuk tovább a fonalat. A stafétabotot adjuk nagyapa a fiának, fia a gyerekének, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Az ötödik, azt talán sokan ismeritek, ez a ne beszélj szabály. A szégyen által megkötözött családok takargatják valós érzéseiket. Takargatják igényeiket és szükségeiket. Nincsenek érzelmeink, nincsenek szükségeink, semmi nincs bennünk. Csak élünk, vagyunk. Azt hiszem, talán ezt biztos hallottátok már, ezt szokták úgy jellemezni, hogy ne szólj, ne láss, ne érezz, ne beszélj. Ezt sokszor csak az alkoholista családoknál figyelték meg, és sokáig csak azokra használták, és utána rájöttek, hogy a szégyentől megkötözött családok mind így gondolkoznak. Annak idején úgy magyarázta nekünk a professzorunk, ott van egy hatalmas elefánt a nappaliba, körbejárjuk, kerülgetjük, de senki nem látja, senki nem hallja, senki nem érzékeli, senki nem beszél róla. Mintha mi se történne. Na most egy ilyen légkörben élni egy állandó belső űrt jelent, hisz ahol nem vagyok őszinte, ott nem alakulhat ki az intimitás a belső kapcsolatokra. Ha én nem vagyok őszinte a mellettem levővel, a hozzám tartozóval, a hozzám közel állókkal, akkor nincsen intimitás. Az intimitás egyik alapja az őszinteség. És hogyha nincsen közöttünk kapcsolat, akkor csak szobatársak vagyunk, és abból is a rosszabbik fajta. A hatodik ilyen jellemző az, hogy ne hibázz. Az örök takargatás. Egy örök bujkálás. A bujkálás szóhoz már is milyen szó kapcsolódik, ugye? Szégyen. Hibáztam, elbújni, takarni, fedezni. És a hetedik, ami mindebből következik, hisz említettem az előbb, hogy az intimitás hiányzik, az, hogy valahol az ilyen családoknak belső törvénye az, hogy mindenki megbízhatatlan. Ne számíts arra, hogy bárkiben is megbízhatsz. Soha ne bízz benn senkiben. Soha ne bízz meg senkiben, és akkor nem fogsz csalódni. Ez az alapszabály. Ha így élünk, milyen jövő vár ránk? Ha így nőttünk fel, milyenek vagyunk ma? Magányosak, hisz senkiben nem bízunk. Reménytelenek, hisz nem is reméljük, hogy valaha bárkiben megbízhatunk. Ebből meg kell szabadulni. Ha ezeket észrevettük, vagy észrevetted magadban, akkor csak úgy gyógyulhatsz meg, ha ezeket feltárod és világosságra hozod. Kell, hogy világosságra hozzuk ezeket a dolgokat. A világosságban elveszítik ezek az élmények, ezek a meggyőződések hatalmukat, varázserejüket. igazából az egyik John Bradshaw írta egy könyvében, hogy igazából nem is a traumák azok, amik miatt mi megkötözöttek leszünk a szégyen által. Nem a traumáink, hanem az, hogy képtelenek vagyunk azokat kibeszélni és feldolgozni. És ha ezen elgondolkozunk, egy pillanatra vizsgáljuk meg, biztos, hogy van egy-két olyan család a környezetünkben, egy-két olyan ember, aki mély traumákat megélt az életében, és mégis egészségesen áll. Valószínű, ez annak köszönhető, hogy képes volt kibeszélni, megbeszélni, feltárni, feldolgozni. Azért mondom, mert az elmúlt hetekben arról beszéltünk, hogy valóságban racionálisan nézzük a világot, a gondolatainkat tartsuk mederbe. A múltunkat nem tudjuk megváltoztatni. Azt, hogy milyen családból jöttünk ki, nem tudjuk módosítani. A rajtunk esett fájdalmakat, sebeket nem tudjuk kitörölni, nem tudjuk meg nem történté nyilvánítani. De azokat fel tudjuk tárni, azokat ki tudjuk tisztogatni, azokat át tudjuk beszélni. És innentől kezdve miénk a lehetőség, hogy mindaz, amit szüleink, őseink végig generációkon át adtak tovább, mint megkötöző szégyenérzetet, azt mi elvágjuk, és valami teljesen újat kezdjünk a saját és gyerekeink életébe. Van ebből a szégyenérzetből szabadulás, de csak a világosságban. Jézus mondja, ismerjétek meg az igazságot, mert az igazság szabaddá tesz titeket. Az igazság egy szégyen megkötözött embernek ott kezdődik, hogy leülök magammal szembe, és azt mondom, igen, engem megkötöz a szégyenérzet. Ez egy nagyon nagy lépés, ezt bevallani önmagában annyit jelent, hogy bevállalom azokat a következményeket és esetleges gyógyulási fájdalmakat, amik ezután következnek. Ez olyan, mint amikor valaki felfekszik a műtőasztalra, és azt mondom, hogy igen, doki, kész vagyok. Na most az az igazság, hogy én 4 gyerekemet szültem császárral az 5-ből. Egyszer nem mondtam azt, hogy kész vagyok. Sőt, az utolsónál pedig azt gondolná az ember, hogy 5. gyerek, 4. császár, már nagyon profi vagyok. Megkérdeztem a dokit, hogy én nem akarom visszacsinálni, mert várom ezt a gyereket, de a számon keresztül nem tudnák kivenni? Azt mondta a doki, hogy hát lehet, hogy elég nagy a szája hozzá, de mégsem elég nagy. Az ember a műtétre soha nincs igazán felkészülve. De valahol be kell vállalni az életért. Az életért. A saját életedért és a családod életéért. Hogy legyen egy szabadságod a döntésre. És szabadságod arra, hogy utána a döntéseidben ne inogjál meg, hanem kövessed azokat. Lassan a jogokhoz kerülök. Most már talán érzitek azt, hogy miért is beszélek a jogok erőt arról, hogy bemerem-e vállalni azt, aki vagyok. Mindig megemlítem, hogy a jognak van egy szó a jog mellett, amitől nem lehet elválasztani. Kötelesség. Olyan nincsen, hogy csak jogom van, de nincs kötelességem. Az uralom. És olyan sincsen, hogy csak kötelességem van, és nincs jogom. Az rabszolgaság. Jog és kötelesség. Azért itt lehetne politizálni, de visszafogom magam. Csak gondoljatok bele, ha a kettő mindig együtt járna, mennyivel egészségesebb lenne a mi életünk, a mi országunk, a mi családjaink. a mi gyülekezeteink. Jog és kötelesség. Úgyhogy összhangban vannak, és egyik sincsen eltúlozva. A jog az, ami szabadságot ad nekem, a kötelesség az, amikor én adok másnak szabadságot. Alapvető emberi jogok, megemlíteném, hogy ezt a Koch és Hag, akit érdekel, munkája alapján, Speaking the Truth in Love, beszélve az igazságot szeretetben, ez a könyv címe, és az ő munkájuk alapján dolgoztam fel. Megemlítenék néhány jogot, amit érdemes lenne átgondolnunk, hogy vajon én élek-e ezekkel a jogokkal, és vajon megadom-e másoknak ezt a szabadságot erre a jogra. Nagyon kérlek titeket, hogy ne csak úgy vizsgáljátok meg a dolgot, hogy én megkapom-e, bár nagyon sokszor, sokkal kényelmesebb ebből a szempontból megvizsgálni, mert elmehettek innen ma haza a családaitokba, férj, feleség, édesanyja, édesapa, testvér, szobatárs, és azt mondod, 11 jogból én 9-et nem kapok meg tőled. De ha csak annyit megtennél, hogy azt mondanád, hogy 11 jogból én 3-at nem adok meg évek óta neked, ne haragudj, akkor értelme volt eljönni. Első nagyon egyszerű, és igazából mindegyik nagyon egyszerű, és mégis nagyon sokszor átsiklunk felette. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak vele. Érdekes módon nagyon sokszor felnőtteknél szoktam azt tapasztalni, hogy nem képesek ezt a jogot megkövetelni szüleiktől önmaguknak. Vannak szülők, akik képtelenek elhinni, hogy a gyerekük felnőtt. És követelik tőlük akár 35, 45, 55 évesen is, hogy fiam, jól gondold meg, hogy kivel beszélsz, én az anyád vagy az apád vagyok. Nem a tiszteletlenségre visszatok bárkit is, Isten törvénye a tiszteletre int minket. De arról, hogy a tisztelet kölcsönös kell, hogy legyen. És hogyha esetleg valakivel az anyja és az apja üvöltve és lealacsonyítva és megsemmisítve beszél, akkor igenis én sajnos mindenki elvárásával ellentétben arra szoktam bíztatni azokat, akik ebben tőlem tanácsot kérnek. Nyugodtan mondd az üvöltöző apádnak, vagy üvöltöző anyádnak a telefonban. Édesanyám, édesapám, amíg nem tudsz velem tisztellettel, felnőtt ember módjára higgadtan beszélni, addig nem beszélünk, majd hívlak. És nyugodtan tedd le. Sok traumát okoztam már családoknak. A megtapasztalásom az, hogy ahol képesek az emberek ezt megkövetelni maguknak, kiharcolni maguknak, ott valóban gyógyulások következnek. Sőt, mi több, az az érdekes, hogy egy átmeneti eltávolodás van a szülő és gyerek között. Van egy átmeneti eltávolodás. Hát persze, mert valaki azt mondta nekem, hogy bánj velem tisztelettel, és mi az, hogy a gyerekem nekem azt mondja, hogy tisztelettel bánjak? Hát ki már ő hozzám képes? Ja, 50 éves? Ha, hát akkor is a gyerekem, fiam, te nekem mindig a gyerekem leszel. Igaz, 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 csak egy baj van. Hol a tisztelet? De az átmeneti eltávolodás után tapasztalataim az, hogy ha képesek folytatni a szeretetben való kommunikációt, hogy legalább az egyik fél veti a szeretet magjait, előbb-utóbb nem csak, hogy helyreáll a kapcsolat, hanem nagyon sokszor megerősödik olyan szintre, ami mélyebb, mint az elmúlt 50 évben volt. Érdekes, nem? Mélyebbek lesznek a kapcsolatok, mint az elmúlt 50 évben volt, amíg engedtem ezt a hangnemet. Azért, mert hogyha velem tisztelettel bánnak, akkor én is felszabadultabb vagyok a döntésekre, a nyílt beszédre. Egy állandóan ledurungolt ember csak védekező állásban van. állandóan csak védekező állásban, kész a támadásra és az önvédelemre. És aki görcsben van, az nem képes dönteni, nem képes lépni, kibontakozni, se egyénileg, se a kapcsolataimban. Második jog, mindenkinek joga van ahhoz, hogy nemet mondjon, és a lényeg a most következik, annélkül, hogy megmagyarázza vagy lelkiismeret furdalása legyen. Ne mondjál igent, amikor igazából nemre gondolsz. Ne mondd azt, hogy jó, amikor igazából arra gondolsz, hogy kösz, nem. Ha azt érzed, hogy neked mindig kötelességed azt mondani, hogy igen, akár a főnöknek, akár a házastársadnak, akár a barátodnak, barátnődnek, szüleidnek, akkor az egyértelműen azt mutatja, hogy egy egészségtelen kapcsolatban vagy. Persze tudom, itt egyből fölmerül az a kérdés, hogy jó van, és a főnök nekem őket, te hogy mondasz nemet? Óvatosan. De lehet vele érzékeltetni. Lehet megtanulni úgy nemet mondani, hogy azt ne feltétlenül támadásnak vegye. Sokszor kérdezik tőlem, hogy hogy én, aki mindent beleadok, és mindenkinek ott vagyok, az engem, én rajtam átnéznek. Bezzeg, aki ott ül, kiharcolja magának ezt, azt, amaz, és megy a saját szabjára, ahogy ő akarja, ő neki könnyen megy az élete. És erre szoktam mondani, van egy amerikai közmondás. Az a kerék, ami a legjobban csikorog, azt olajozzák meg először. Az a kerék, amelyik legjobban csikorog, azt olajozzák meg először. Ha te nem mondod ki, hogy mi a bajod, téged nem fognak megolajozni. Majd megolajozzák azt, aki már ott nyöszörög, meg nyikorog, meg csapkod az asztalra, és követeli a saját jogait. Tudunk-e nemet mondani valamire? Lelkiismeret furdalás nélkül. Megmondom, nekem is kihívás. Még mindig szerkesztés alatt áll a honlapom néhány hónapja. És a honlapomon van egy olyan megjegyzés, hogy elérhető, el lehet engem érni hétköznaponként x órától x óráig. Valahányszor leülök a dolgozni azon, hogy a homlapot egy kicsit módosítom, hozzáírok, kitörlök, meg a többi, mindig elgondolkozom, hogy nem kéne ezt kinyújtani. Mi van akkor, ha csak utána tud hívni? Mi van akkor, ha csak hétvégén tud hívni? Állandóan ott van bennem az a jaj, de kegyetlen, nem elég empatikus ember vagyok. Mi keresztények szeretünk önfeláldozóak lenni. Mi úgy akarunk hasonlítani Krisztusra, hogy magunk is messiások vagyunk, akik meghalunk a másikért. Pedig a világ megváltása már megtörtént. Nem kell nekünk is meghalni. Tudunk-e nemet mondani bűntudat nélkül? Az egyik jellemzője a szégyenérzetben megkötözött embernek az, hogy nem képes erre. Adj magadnak szabadságot, és hagyd mondjam azt, hogy ha egy kicsit érzed is azt, hogy fú, ez most nem volt kényelmes, az csak azért van, mert már rászoktál arra, hogy mindenre bólogassál. Nem biztos, hogy egészségtelen nemet mondani, sőt, az a határaim meghúzása. Mindenkinek joga van ez a harmadik. A mai világban ezt kevesen hiszik el. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy lelassuljon, és időt szakítson a gondolkodásra. Valamelyik nap hazajött a lányom az iskolából, és elkezdett sírni. És azt mondta az egyik órán, a tanárnő föltett neki egy kérdést, és ő gondolkodott, és ráülvöltött a tanárnő, hogy na jó, nekem erre se időm tett, se türelmem itt piszmogni. kislányom azt mondta, édesanyám, tudtam a választ. De utána már nem mertem megszólalni. Na most van gyerekem, aki a kérdés befejezése előtt tudja a választ, és ki is mondja. Tehát ha valaki ismeri az én emőke lányomat, ő egy nagyszerű, hihetetlen, klassz kis emberke, sajnos túlzottan hasonlít rám. Ezért még mikor kérdezem, ő már megválaszolta a harmadik kérdésemet, amit én még ki se találtam. Neki nincs szüksége gondolkozni, ő tudja, ő gondolatolvasó. De van olyan gyerekem, aki nem ilyen. Akinek szüksége van arra, hogy lelassuljon, gondolkozzon, időt szakítson, arra, hogy döntsön. Említettem, hogy tudjátok rólam, hogy most költöztem nemrég ide Felzsámbékra, a módosult világ közepére. És hát ugye az azzal járt, hogy minden gyerekem új iskolába jár. Beiratkozásnál nyár végén minden gyerekemet végigkísértem az új iskolába, bemutattam a tanároknak. Jövök haza az én emőkémmel, és emőkét megkérdeztem, hogy na, mit gondolsz? Á, meg se kérdeztem. Fú, édesem, ez nekem nagyon tetszik, ez nagyon jó, hát azon egy kicsit aggódok. És mondta, és mondta, és mondta, még haza se értünk, tökéletesen ki volt értékelve a gimnázium. Minden. Az emelet, a kinézet, a tanárok, a szabályok, a rendszer, a menza, a minden. Ki volt értékelve? Nekem nem is kellett kérdezni, de úgy is tudta a választ. Hát aztán pont rá következő nap bevittem az én Borikámat és Ágostonomat, 8. és 7. gyerekek, a saját iskolájukba, végigvittem, nagyon érdekesen, bemutattam, igazgatóval találkoznak, osztályfőnökökkel találkoznak, síri csend. Hát ugye az előző napi élménytől gondoltam, előbb-utóbb majd mondanak valamit, de síri csend, kijövünk, még mindig síri csend. Na ezt már azért az én személyiségem se, egyéniségem se teljesen bírja. Megkérdezem, mit gondoltok? Mind a kettő. Csak egy válvonás. Jó. Hát akkor mondom magamban, emőke, emberi jogok, gondolat, van joga gondolkodni, lelassulni, késleltetve dönteni. Aztán Ágostunk, hogy nagyja mondja, hogy hát majd meglátom, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem tetszik. Jó. És kérdezem az én Borikámat, hogy te mit gondolsz? Nem tudom. Ha, mi az, hogy nem tudod? Ha, hogy lehet ezt nem tudni? Ha, tetszik, vagy nem tetszik? Ha, nem tudom. Ha, nem értem, fiam. Tetszik az iskola? A kinézete, a folyósó? Nem tudom még. Hát én nem értem. Végig mentünk rá. Mi az, hogy még nem tudom? És beletellett egy jó néhány percre, mire észbe kaptam, hogy igen, ő nem emőke. Ő egy másik embertípus. Ő máshogy érez, ő máshogy gondolkodik. Ő más. Sokszor nem értik meg, pedig semmi deficit nincsen, becsó. Egy csodálatos, hihetetlenül értékes, mély tehetségekkel megáldott valaki. Tutira veszem, hogy belőle valószínű az egyik legjobb pszichológus lesz, ha meg nem gondolja az én életemet látva magát. Egy mély érzésű valaki, de neki időre van szüksége. És megmondom, hogy a mai társadalomban időt nem adunk senkinek. Nem adunk időt. Valamikor nagyon szépen hangzott az, hogy a legnagyobb kincs az idő, ma már ez ürügy arra, hogy sürgesselek. Kapcsoljátok be a tévét, valami kiárusítás, leértékelés, most eladó, most szél, most az, most amaz, most akció, mindig mi van, de csak x ideig, most rögtön azonnal döntsél. Ma már az idő érték, ez csak annyit jelent, hogy sürgetlek, mert nekem nincs türelmem téged kivárni. Joga van a másiknak gondolkodni, lelassulni. Megadod a jogot? Vagy sürgeted a körülötted levőket? én nekem ez küzdelem. Most meséltem el nektek. A saját lányommal kellett észbe kapnom, hogy tessék, már megint csinálom. Már megint sürgetem. A másik kérdésem, mersz kérni jogot az időre? Sikerélményként jött az, hogy múlt héten megkérdeztem valamit a fiamtól, és rám nézett, és azt mondta nekem, hogy nem tudom, édesanyja, adjál időt a gondolkozásra. Mondtam, ez a bumeráng, visszarepült. Nem tudom, adj időt a gondolkodásra. És természetesen azért ugye megemlíthetem, hogy minden jogot, amit megemlítek, annak a fényében, árnyékában, jelenlétében említek meg, hogy ezekkel visszaélni bűn. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy kérek időt valamire, és ezt te nyújtod egy fél évig, egy évig, azzal a másikat totál bizonytalanságba tartod. Tehát vissza lehet élni vele, én nem erről beszélek. Te merjél kérni időt a gondolkodásra. Merjél lazítani. Negyedik dolog, mindenkinek joga van ahhoz, hogy meggondolja magát. Ó, hát ez egy nehéz kérdés, én is rengeteget rágódtam ezen. De be kell látnom, hogy egyre többször fedezem fel magamba, hogy én is változok. A megtapasztalásaim is módosítanak engem. Vannak dolgok, amiket még akár néhány évvel ezelőtt is, akár ha csak a pszichológiát nézem, a pszichológia területén belül így gondoltam. És most a tapasztalatok gyűjtése után már nem teljesen úgy gondolom. Van-e erőd ahhoz, hogy a másiknak megengedd azt, hogy meggondolja magát? Vagy követeled, hogy amibe bele lett sürgetve döntés, az úgy maradjon? Megfordítom az egészet. Mered-e kimondani a másiknak azt, hogy figyelj, bocs, de mégsem. Na jó, hát nem arra gondolok, hogy az urasztala előtt az esküvő pillanatában. De mered-e kimondani azt, hogy most, hogy belegondoltam, most, hogy átvizsgáltam, most, hogy egy különböző tényezők módosították a kapcsolatunkat, az életemet, az eseményeket körülöttem. Köszönöm, de mégsem. Nap mint nap találkozok ilyesmivel, hogy emberek nem mernek jelentkezni iskolákra, mert mi van akkor, ha ide is elfogadnak, meg oda is? És ezért csak egy helyet mernek beírni, vagy inkább egyet se. Pedig ott áll az a lehetőség, hogy ha felvesznek mind a kettőbe, akkor az egyiknek azt mondom, hogy köszönöm, nem. Mert a másikat választottam. Nap mint nap találkozok azzal, hogy az emberek nem mernek ugyanilyen célzattal, ugyanilyen indítékkal jelentkezni munkahelyekre. Mert mi van akkor, ha felvesznek, és mire felvettek, meggondolom magam. Semmi. Azt mondod, hogy köszönöm szépen, de meggondoltam magam. Nekünk miért nincs erre jogunk? És mi miért nem adjuk meg ezt a jogot a másiknak? Miért várjuk el, hogy akár önmagunktól, miért várjuk el azt a tökéletességet, hogyha én egyszer kimondtam, akkor az egy kőbevése 10 parancsolatnak a 11. parancsolata legyen. Hányszor hallom azt a tragikus mondatot? Mert amit megmondtam, azt megmondtam. Igazából megmondom az igazat, a legfájdalmasabb mondatok egyik, amit valaha hallottam. Amikor az apa elüldözi a fiát, mert megígérte, hogy ha nekem hazudni fogsz, akkor kidoblak. Előre megmondtam, akkor az úgy van. És megkérdezem az apát is, ki akarta dobni? Sajnáltam, de megmondtam. És nem lehetne visszamódosítani és visszafogadni azt a tinédzser gyereket? Én már megmondtam. És csak ez áll a mondatában. Megmondtam. Miért nincs szabadságunk azt mondani, hogy figyelj, változtam, meggondoltam magam. Azért, mert az nem hangzik tökéletesnek? De nem is kell tökéletesnek lenni. Nem kell tökéletesnek lenni. Mirjátok mi? Mehetünk tovább? Mindenkinek joga van, ez az ötödik joga van ahhoz, hogy kérje, amit akar. Mondd ki az igazat, és légy őszinte a különböző szituációkban. Könnyű eltakarni az igazságot. Könnyű fölötte elbeszélni az igazság fölött. Mondd ki az igazságot, hogy mit akarsz. A ti beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. Annyiszor tapasztalatom párkapcsolatokban, hogy vagy az egyik, vagy a másik. Például nem szereti azt, hogy engem, nem szeretem azt, hogy becézget. És hogy becézget? Hát Jucikának, most ezt most találom ki, nincs ilyen. Tehát hogy mondjam azt, hogy mindig, amikor én ilyen példákat mondok, módosítok. Tehát nincsen Jucika, akik most kibeszélek. Tehát soha nem az igazi személyeket tárom fel, ezt hagy erősítsen meg mindenkiben. Ez egy alap, a titoktartásnak az egyik alapja. És szeretett, hogy Jucika, de utálom. Apám mindig Jucikát üvöltött, amit tudtam, hogy az azt verést követi. De akkor miért nem mondod meg neki? Már megszoktam. De utálod, nem? Igen. De akkor miért nem mondod meg neki? Hát hogy mondjam meg neki? Most gondoljatok el, hogy házaspár úgy él egymás mellett, hogy az egyik utálja a nevét, mert számára az az egyik legrondább név, amit valaha kapott, számára az mindig csak a verést követte, és nem meri kimondani a másiknak. Amikor megmondja a férjének előttem egy párterápián, akkor a férfi néz, hogy te ezt utálod? Igazából én se szerettem, de azt hittem, hogy ez a kedvenc neved. Apró példa, de annyiszor könnyítenénk az életünkön, a kapcsolatainkon. Minden kapcsolatról beszélek, nem csak párkapcsolatról. Amikor azt mondom, hogy kapcsolat, akkor barátokról beszélek, akkor gyülekezetről beszélek, akkor a lelkész és a gyülekezeti tag, akkor az ifikör és az ifiköri tag között, akkor a szobatársak között, a szerelmesek között, a főnök és a beosztottja között. Akármilyen kategóriáról beszélek, minden kapcsolatban egyedül az igazság az, ami tovább viheti az ügyünket. A legnagyobb tragédia az, hogy amikor elfedjük, eltakarjuk az igazságot szégyenérzetből, önmagunkat fosszuk meg. Önmagunkat. Önmagunkat zárjuk ketrecbe. Nem kell ott lennünk. Ha szeretettel mondod ki az igazságot, akkor az csak tisztázza a kapcsolataidat, illetve elmélyíti azokat. Igen, elképzelhető, hogy lesznek emberek, akiket ebben elveszítesz. Lehet. De a sebek begyógyulása után, amikor begyógyulnak a veszteségük okozta sebeid, akkor azt fogod megtapasztalni, hogy hálás vagy Istennek azért, hogy kimondtad az igazságot, és erősebbnek érzed magadat. Ha egy kapcsolat nem bírja elviselni az igazságot, ne maradj benne. Ha egy kapcsolat nem bírja elviselni az igazság kimondását, ne maradj benne. Magadat fertőzöd, magadat kötözöd meg vele. Az igazság megismerése szabaddá tesz titeket. A hatodik pont, mindenkinek joga van ahhoz, hogy információt kérjen. Ehhez nagyon gyorsan el is siklanánk, mert tudjuk, hogy van az információs asztal mindenütt, ahol rendezvény van. Azt is tudjuk, hogy általában hiába megyünk oda, pont arra az információra nincs válasz, amire én szeretnék kérni. Jogod van kérni információt, és a másiknak is joga van kérni információt. Képzeld el, hogyha én bemegyek egy boltba, és venni akarok valamit. Sőt, úgy mondom, hogy igazából nekem ez a megtapasztalásom idehaza. Bemegyek egy boltba, és azt mondom, hogy hát szeretnék venni egy mobilt. Megkérdezik, milyen fajtát? És szemforgatásukra már is beindul a szégyenérzetem, hogy én mertem kérni mobilt. És megkérdezem, hogy hát nem tudom, ön mit ajánl? Na, ez a legrosszabb kérdés, amit feltehetsz egy eladónak. Onnantól kezdve tudod, hogy utál. Hát mert dolgoznia kell. Nem egyszerűbb lenne kiírni neked, hogy ezt a mobilt megvetted? Türelmetlenek vagyunk egymással, és ezt annyira magunkévá tettük, hogy mások türelmetlenek velünk, hogy nem merünk kérdezni. Én magam is megtapasztaltam, hogy mennyi mindent megvettem már úgy, hogy azt se tudtam, hogy mit veszek. Illetve a kérdéseinek 30%-át nem tettem fel. Mert már ciki volt még egy dolgot megkérdezni. Nem voltatok ilyen helyzetben még? Amikor már ciki megkérdezni még egy dolgot? Ha a szadista hajlamaim lennének, amik tudomásom szerint nincs, bár gyerekeimet efelől ne kérdezzétek, akkor érdemes lenne megnézni, hogy a hozzám bejelentkező emberek megmerik-e kérdezni, hogy hogy lehet oda eljutni, mennyibe kerül, hány perc, mikor jöjjön, miről szól, és a többi, és a többi. A legtöbb ember szerintem csak annyi, hogy igen, ott leszek. Pedig igazából teljes mértékben jogod van mindent föltenni, minden kérdést. Legfeljebb azt mondom, hogy ezt bocs, nem válaszolom meg. Jó, hát ugye én ezt az akadályt általában előre átlépem, és mindenkit felvilágosítok, mert nincsenek szadista hajlamaim. De két kérdéssel zárom ezt a pontot. Mersz-e kérni információt? És engeded-e a másiknak, hogy információt kérje? Vagy csak azt mondod neki, hogy kedves kollégina, csináld meg, és ne kérdezz. Csak csináld. Ismerek olyan embert, aki igazából úgy jutott depresszióra, hogy soha nem tudta, hogy mit és miért csinált, csak csinálta. Az egy borzasztó bizonytalanságérzet. Képzeld el úgy menni egy úton, hogy soha nem tudod, hogy egy ködös úton haladni. Egy X-en benyomott sebességgel, és soha nem tudod, hogy mi van előtted. Ez az, amikor információ nélkül kell döntened és haladnod. Egy borzasztó nagy bizonytalanságérzés, ami előbb-utóbb haragot vált ki. És már tudjátok, hogy a harag két fele mehet, más fele, de mi úgyse teszünk olyat, ezért önmagamat fogom pusztítani. Azért, mert nem mertem kérni információt, és azért, mert nem adtak információt. Hetedik pont, mindenkinek joga van ahhoz, hogy hibázzon. Barátkozz össze a tévedésekkel. A félelem, a tévedésektől való félelem igazából visszafog a sikertől. A tévedésektől való félelem visszatart, visszafog a sikertől. Volt egyszer egy nagyon sikeres üzletember, akivel beszélgettem, talán már említettem is nektek. Azt mondta nekem, emőke, még fiatal voltam, még amikor nem volt pénzem, akkor is úgy kockáztattam, nem érdekelt. Csináltam. Elvesztettem a pénzt. Újra befektettem a semmiből, hitelekből. Próbáltam, mentem, vittem. Bátran. Az a baj, Igaz, hogy befutott vagyok, és sikeres. De most már annyira átlátom az esetleges problémákat és csapdákat, annyira tisztán látom, hogy merre nem szabad menni, hogy pont a tapasztalataim miatt félek a kudarctól. Nem attól félek, hogy elvesztem, amin van, mert valahol úgyis újra tudnám csinálni. Eddig is megcsináltam. És elmondta, hogy hányszor ment csődbe, hányszor építette újra. Hihetetlen, fantáziadús, energetikus ember. Azt mondja, azért nem haladok, mert félek a kudarctól. Ez nem az én mondásom, az övé. Barátkozz össze a kudarctól. Nem egy tökéletes világban élünk. És mi magunk se vagyunk tökéletesek. Igazából, ha el tudod fogadni azt, hogy tévedsz, hogy hibázol, valahol egy hihetetlen mértékű stresszt veszel le a saját válladról. Na és, mi van akkor, ha hibáztál? Kijavítod, újra csinálod. Mi az, ami módosíthatatlan az életedben, amit úgy el tudsz rontani? Nagyon kevés olyan dolog van. Nagyon kevés olyan dolog van, ami megérné az egészségeted, a mentális egészségedet, a lelki egészségedet. Nem éri meg az áldozat. Barátkozz meg a hibákkal. És engedd másoknak is, hogy hibázzanak. Ugyanis az a tapasztalat, hogy aki magának nem engedi meg, hogy hibázzon, az másokkal is kegyetlen. Lehet, hogy észre se veszed, de ha te nem hibázhatsz, akkor másoknak se engedélyezed. Nem csak magadat kötözöd meg, hanem a körülötted levőket is. Igazából a legtöbb sikeres ember azt mondja magáról, hogy többször vallott kudarcot, többször hibázott, mint amennyiszer sikeres volt. Ha megnéznénk a gólkirályokat, többet rúgtak mellé, mint kapura. Nem? Mi mégis állandóan úgy gondoljuk, hogy nekünk minden kapura lövésünknek teli találatnak kell lenni, és a kapusnak félholtan kéne a kapu előtt heverni. De miért? Légy egy kicsit irgalmasabb magadhoz. Van különbség a között, hogy igyekszem a kiválóság fele, mint az, hogy hajtok a tökéletességre. Van különbség a között, hogy minőségi akarok lenni, vagy tökéletes. Higgyétek el nekem, aki emberekkel foglalkozom. Ez egy nagyon nagy kihívás. Nekem az lenne a legjobb, hogyha valaki eljönne, és egy alkalom után azt mondaná, hogy ha, meggyógyultam, egy óra emőkénél, és minden oké. Olyan mennyei érzés lenne, a szárnyaimat itt csapkodnám körülöttetek, és biztos legalább három glória lenne fölöttem. És kihívás azt mondani, hogy tévedtem. Kihívás azt mondani, hogy nem biztos, hogy nekem van igazam. Kihívás azt mondani, hogy erre nem tudom a választ. Tanítványaimnál, amikor tanítottam, akkor tapasztaltam meg. Egyszer odajött hozzám egy tanítványom, és azt mondta, hogy Emőke néniben az bírom a legjobban, hogy egy csomószor nem tudja a választ, de mindig megkérdez. Mindig mondja, hogy majd megnézem, utána nézek, és a többi. Illetve ezt arra is mondták, hogy a magyar helyesírásom bár szerintem meglehetősen jó, de azért nem teljesen kielégítő, hisz csak 16 éves koromig jártam magyar iskolába, és azért ez hagy hiányosságokat magunk után. És a tanítványaim élvezték azt, hogy írok a táblára valamit, és megfordulok, és azt mondom, gyerekek, ezt hogy kell írni? Gimnazisták az ilyet nagyon tudják élvezni. Nem is gondoltam volna, de igazából erről van szó. Szabad hibázni. nem kijavíthatatlan. Nem helyrehozhatatlan a legtöbb hiba. 8. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy önállóan döntsön, és itt hozzáteszem, de ha döntöttél, jogod van ahhoz, hogy elfogadd a következményeit is. Ez egy érdekes dolog, a döntést mindig követi a következmény. És nagyon sokszor tapasztalom szülő-gyerek viszonyban, hogy a szülő még azt hagyjam, hogy megengedi, hogy a gyerek döntsön, de a következményeket nem engedélyezi neki. Még hagyjam, ráhagyom, hogy nem tanul, de nehogy már megbukjon. És bár lehet, hogy ez ismeretlennek tűnik nektek, egy nagyon gyakori probléma. Anyuka meg apuka fölvállalják a terhet a gyerek döntései miatt. Az egyedüli tanulási mód az, hogy a döntésemnek megtapasztalom a következményeit. Mindenkinek joga van mindkettőhöz. Neked is jogod van dönteni. Megadod magadnak a jogot a döntésre? Megkapod a jogot a döntésre? Kéred másoktól, hogy ezt te szeretnéd eldönteni? Ez ugye úgy szokott lenni, az egyik ilyen nagyon jellegzetes mondat, utólagos engedélyeddel beosztottalak kedre. Bocsánat, ezt én szerettem volna eldönteni. Nincs utólagos engedélyem. Mered kérni azt, hogy te nem utólagos engedéllyel szeretnél beosztva lenni? Utólagos engedélyeddel. Vagy amikor csak egy akármilyen munka vagy szakértekezeten azt mondják, hogy figyelj, nincs önként, de szerintem ezt te meg tudod csinálni. Ugye meg tudod csinálni? Na, akkor ezt ő be is vállalta. Jó napot kívánok! Nem, még nem döntöttem. Nem, még nem vállaltam be. Mersz megszólalni? Vagy meghajtod a fejedet és hazamész, és nem érted, hogy miért van görcsbe a gyomrod? És a másiknak adsz döntési lehetőségeket? Értjük már, hogy miről beszélek, hogy emberi jogok és emberi kötelességek? Tömérdek jog, amitől megfosszuk magunkat és másokat. Alapvetőeknek kéne lenni. És mégis úgy élünk, mintha nem ismernénk őket. És a legérdekesebbek egyike a 9. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy kifejezze a saját érzelmeit. Említettem korábban, amikor leírtam, hogy milyenek a szégyen megkötözött családok, a szégyenben kötözött családok. Emlékeztek, mondtam azt, hogy nem látok, nem hallok, nem érzek, és nem beszélek. Ez csak a szégyen teszi. Igenis vannak érzelmek. Azt is említettem, amikor a szégyen alapú megkötözött emberekről beszéltem, hogy a legtöbb trauma, mit mondtam, ha feldolgoznánk, meggyógyulnánk tőle. Ha kifejeznénk a traumáinkat, a sebeinket, meg tudnánk gyógyulni. Kell, hogy kimerjük fejezni az érzelmeinket. Nagyon sokszor az a tapasztalatom, amikor hallgatom, hogy hogy veszekednek, vitatkoznak házaspárok. Vagy akár szülő és gyerek. Ugye kollégák nem szoktak eljönni hozzám, hogy menjünk együtt terápiára. Az a tapasztalatom, hogy az emberek vitatkoznak egymással, és mondják, hogy de te ezt tetted, de én nem azt értettem az alatt, én azt értettem. Ja jó, de akkor én meg ezt nem úgy értelmeztem. És dobálóznak ilyen félig meddig tényekkel. Ilyenkor szoktam megállítani és azt kérdezni, mondd meg a másiknak, hogy mit éreztél. Hát amikor te helyettem döntést hoztál, megalázva éreztem magam. amikor te helyettem döntést hoztál, lekicsinyítve éreztem magam. Az az igazság, hogy amikor közöljük a másikkal az érzelmeinket, amilyen érzést az ő cselekedetei, mondatai kiváltanak belőlünk, abban a pillanatban ugye érezzük, hogy már is mélyebbre mentünk. Pedig csak példákat mondok. Egy mélyebb szintre kerültünk a kapcsolatunkba. Itt már nem lehet dobálózni, meg kell állni, át kell gondolni a cselekedeteimet, a döntésemet, a szavaimat. Szeretném, hogyha a következő mondatot, aki jegyzetel, írja le, aki nem, az pedig memorizálja. Jogod van várni egy-két percig, hogy eldöntsd, hogy akarod-e ezt megtenni. Amikor te ezt tetted, én így éreztem. Vagy amikor te ezt mondod, én így érzek. Ennyi. Amikor te ezt teszed, mondod, csinálod, jelenben, múlt időben, mindegy, hogy akkor én így érzek. Ez az egy mondat minden kapcsolatot módosíthat. Minden kapcsolatot. Mondtam a lányomnak, kislányom, menj oda tanárnénihez, és mondd meg azt, hogy tanárnén, amikor sürgetni tetszik, akkor én hülyének érzem magam. Azt mondta, hogy tudjátok, mi volt a válasza? Ez egy kemény nő, édesanyja. Oh. Mindent kimondott vele. Nem az a lényeg, hogy ez most biztosan módosítja a másikat. Nem arról beszélek. Ez nem egy varázsmondat, ami miatt majd a másik hirtelen megváltozik, és azt mondja, hogy jaj, drágám, hát én nem akartam, hogy te idiótának érezd mellettem magam. Mondjad kicsikén, mit akartál mondani. Adok neked ezentúl több időt. Nem. Ez nem egy varázspálca, nem egy varázsmondat. A lényege az én érzelmeim feldolgozása. Itt nem őróla van szó, őt nem tudom módosítani. Az eseményeket nem tudom módosítani. De én nekem jól esik az, hogy kimondtam, ami bennem van. Nem folytottam vissza. Ezáltal feldolgozom, kifejezem, tovább megyek, megvédem önmagamat. Az egyik kedvenc területem a munkában a bántalmazottak gondozása. Furcsa, de egy csodálatos világ. Azt hiszem, a pszichológiai munkámnak az egyik legszebb része látni azt, hogy lehullanak a kötelek, és valaki elkezd csapkodni a szárnyaival, és repül. Ez az élet. Ez az egyik legszebb dolog. Egyszer jött hozzám valaki, akit megerőszakoltak egy hétvégén. Azt mondta, ő egyetlen egy dologért jött el, egyetlen egyszer fog jönni, tanácsot szeretne kérni, beperelje az illetőt, vagy nem. Ugye tudtam, hogy van néhány percem, mert az csak néhány perc, amikor egy alkalmat kapok valakitől, aki ilyen traumán ment át. Ott álltam előtte, és azt mondtam neki, igen, tedd meg. A bűnnek van következménye. Következő volt a válasza, úgyis elveszítem a pert, nem tudom bizonyítani, x nap eltelt, nincsenek látleletek, nincsen ez, nincsen az, nincsen amaz, senki nem fog nekem hinni, nincsenek ismerőseim, nincsenek összeköttetéseim. Jöttek az ürügyek, hogy miért nem fogja megnyerni a pert. Akkor döbbentem rá arra, amit most meg akarok nektek mondani. A lélek az, amelyik sikoltozik azért, hogy ments meg. Nem számít, hogy megnyered a pert, vagy nem. Nem számít. Az, hogy a per mit mond ki, az egy másodlagos dolog. Az egy másodlagos dolog. Nem a per végeredménye a cél, hanem az, hogy megvédd a saját lelkedet. Hanem az, hogy a saját lelkednek a sikóját te meghald, és annak alapján cselekedj. Ha saját lelkedet nem véded meg, akkor ki véd meg?
téd meg? Ha saját magadért nem tudod ezt megtenni, éveken keresztül fogsz lehajtott fejjel mászkálni. Volt olyan páciensem, aki 15 évvel később jött hozzám. 15 évvel később. Senki nem emlékezett a traumára. Senki nem emlékezett a bántalmazásra. Nem tudott megszabadulni tőle, mert nem beszélt a saját lelkéért. A lelkünknek nem lehet befogni a száját. A saját szánkat igen, a cselekedeteinket igen, mindent tudunk módosítani. A lélek élő. A lélek képlékeny. És a lélek nem enged az igazából. Fejezd ki a saját érzelmeidet. Nem azért, hogy megváltoztasd a múltat, nem azért, hogy befolyásold a jövőt, önmagadért. És biztos másokat is, a körülötted levőket, a szeretteidet arra, mondjad, mit érzel. Engedd ki. Nem kell visszafolytani. Annyira fájdalmas, amikor látni időnként egy-egy emberi életet, aki éveken keresztül visszafojtotta a tömérdek fájdalmat, a tömérdek traumát, a tömérdek megaláztatást, és egyszer csak nem bírja tovább a visszafojtást, és összeomlik. Nem kell eljutni az összeomlásig. Ki mered mondani az érzelmeidet? Engedélyezed magadnak azt, hogy lássál, hogy halljál, hogy érezzél, hogy beszéljél? És a körülötted levőknek? Engedélyezed? Vagy beléjük folytod a szót? Tizedik jog. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy segítséget kérjem. Ez egy olyan jog, amit magunknak nagyon ritkán adunk meg. Azért, mert mi tökéletesek vagyunk, és nekünk nincs szükségünk segítségre. Az, amikor én belátom azt, hogy igen, segítségre van szükségem, és ezt kérem is, az az a pillanat, amikor belátom azt, hogy nem vagyok tökéletes. Akkor barátkoztam meg a hibáimmal, és akkor vállaltam fel a saját lelkem érzelmeit. Mert segítséget kérni? Sajnos nagyon sokszor a gyülekezetben nem hallani más, csak azt, hogy egymásba folytjuk a szavakat. Egyik elkezd panaszkodni, és mi a válasz rá? Úgy kezdődik, hogy hogy vagy testvér? És mielőtt elkezdenél panaszkodni, mi a válasz rá? Imádkozom érted. A ki nem mondott mondat pedig így hangzik, csak ne folytasd, mert nem tudok vele mit kezdeni. Mert segítséget kérni? És a szeretteidet biztatod arra, hogy kérjenek segítséget? Az egészséges egyén egyik jellemző vonása, mert ugye mindig csak a betegről beszélünk, de az egészségesnek az a jellemzője, hogy belátja, hogy segítségre van szüksége, és mer segítséget kérni. Annyit jelent, hogy értékeli önmagát annyira, hogy segítséget kérjen. Tulajdonképpen erről szólnak a jogok. Értékelésről. Önmagam és a másik értékelése. És az utolsó tulajdonképpen az egésznek az összefoglalása. Mindenkinek jó maga van ahhoz, hogy önálló egyén legyen. Aki Istennek tartozik elszámolással, és független mások elvárásaitól, helyeslésétől és befolyásolásától. képes vagy-e megállni úgy, hogy azt mondod, a lelkem jól van Istennel, és jól van önmagával, és ennyi elég nekem. Képes vagy így megállni, akár ma este, akár reggelente, hogy azt mondod, jól vagyok lelkem az Úrban, és jól van lelkem önmagával. Vagy kell az, hogy innen is, onnan is, amonnan is beszedegesd a te kis dicséreteidet, hogy valamiből táplálkozzál. Nem arról van szó, hogy nagyon, hogy az baj lenne, vagy bűn lenne, hogyha te élvezed mások dicséretét. Nem erről beszélek. Jól esik a dicséret. Persze, hogy jól esik. De ne a dicséretektől, a helyeslésektől függjön az, hogy te ki vagy és mit cselekszel. Tudsz úgy megállni önmagad előtt, hogy jól vagyok? Igazából ez a belső békesség titka. Jól vagyok. Mindegy, hogy mit mondanak, jól vagyok. Na most nem azt mondom, hogy minden külső véleményt kívül hagyok, mert emberek, én olyan jól vagyok, hogy ne is mondjatok semmit. Jó, tehát nem erről a szélsőséges változatról beszélek, csak az, hogy jól vagyok, igen. Elfogadom magamat, úgy, ahogy vagyok. Igen, vannak hibáim, ezt is elfogadom, azon dolgozgatok. Igen, vannak hibáim, ezeket nem fogok tudni módosítani, mert soha nem leszek 2 méter magas, ha ez hibám. Vannak hiányosságaim. Igen, vannak tévedéseim, igen, vannak álmaim, vágyaim, érzelmeim, de ez így jól van. A cél az lenne, hogy erre törekedjünk. Hogy azt tudjam mondani Istennek, Istenem, köszönöm, hogy megalkottál, és köszönöm, hogy ilyennek alkottál. Említettem már nektek, hogy nekem a legnagyobb gyönyörűség az, amikor a gyerekem azt mondja nekem, hogy jól vagyok, édesanyja. Vagy amikor egyszer az egyik gyerekem benézett a tükörbe annak idején, és azt mondta, hogy és imádom magamat. És csak az volt bennem, hogy nem az volt bennem, hogy ejje. Hát hogy mersz ilyet mondani? Hogy lehet magadat imádni? Ez csak annyit jelentett, hogy jól vagyok ma a bőrömben. És nekem, mint anyának a legnagyobb élmények közé tartozik, hisz évekkel később, ma is emlékszem rá, hogy azt mondta, hogy imádom magamat. Ha én, az emberi anya, és tudjátok, én mindig ide jutok ki, mert máshogy nem tudom felfogni az Isten közelségét, örvendek annak, hogy a gyermekem gyönyörködik önmagában. Vajon az Isten, a tökéletes atya, a tökéletes szülő nem erre vágyik velünk kapcsolatba? Nem azt szeretné Isten, aki megalkotott minket egyedire, saját képmására, saját lelkét belénk lehelve, önmagát adva? Nem azt szeretné, hogy egyszer fölkeljünk, vagy lefeküdjünk, és azt mondjuk, hogy Uram, köszönöm, hogy ilyen vagyok. Köszönöm a futásomat, és köszönöm a bicebócaságomat. Egyszerűen köszönöm, hogy ilyen vagyok. Tudsz így Istennel szembenézni, hogy jogot adjál arra, hogy önálló egyén legyél, aki csak neki tartozik elszámolással, aki független vagy mások elvárásaitól. Igazából erről szólnak a jogok. Ugyanis az érdekes dolog az, hogy amikor te erre képes vagy, akkor ezt meg tudod adni másoknak is. És akkor körülötted lenni, az körülbelül olyan, mint a víz mellé ültetett fa. Zöldelnek az emberek körülötted. Kivirágoznak és termést hoznak. Mindegyik a maga fajtáját. De képzeljétek már el, milyen lenne a gyümölcsös kert, ha csak egyfajta gyümölcs lenne. Milyen lenne az, hogy amikor csak alma lenne? Ma most majdnem abban a szezonban vagyunk, hogy hónapokig csak alma van, igaz? Nem hiányozna a görög dinnye? Nem hiányozna az eper, a málna, a ribizli? De mondhatnám azt, hogy mi lenne, akkor csak görög dinnye lenne? Hát az aztán igazán termetes. az aztán egy minőségi gyümölcs, nem? Nekem hiányozza az a pici ribizli, neked nem hiányozza? Pedig az még nem is édes, savanyú, és a savanyúságában is mennyi élvezet van, nem? Folytassam. Amikor megadjuk magunknak és másoknak azt a szabadságot, hogy egyedül Isten előtt álljunk meg, egyedül Istennek tartozunk számolással, elszámolással, akkor valóban szabadok vagyunk. El lehet érni ezt az állapotot? Teljes mértékben? Nem. De legalább van miért hajtanunk, nem? Erre törekedni élmény lehet. Nem kell ennek szenvedésnek lenni. A legtöbb hangulatzavar, a legtöbb depresszió, a legtöbb pánikbetegség, a legtöbb szorongásos megbetegedésnek a gyökere ez. Ez, amit ma elmondtam nektek. A szégyenbe való megkötözöttség, ahol nincsenek jogaim. Mert nem mások, hanem én magam fosztom meg magamat a jogoktól. Merjétek bevállalni az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Legyenek jogaid, és add meg másoknak a jogokat. Hát én eddig lettem volna, és akkor most kérdezem, hogy vannak-e kérdések? Jaj, de hát a kimaradhatatlan. Édesapámat kérdezem, hogy tessék jönni és mondani, hogy mit tetszik. Jó hangosan, édesapám, mert ne hátul nem mindig hallják, amit mondani tetszik.
Köszönöm
jó?
Szépen. Hát, azt kell mondani, hogy nagy gyönyörűségem volt végig hallgatni saját lányomat. És úgy érzem, ez volt a csúcsa, mert a leggazdagabb az eddigi előadások között, ha szabad ilyen értékelést tenni, szabad.
Vannak jogai, mi?
Úgy értem, meg kéne írni egy könyvbe. Mert ez egy keresztény pszichológiai látásmód, de nem is pszichológ, ez túl lealacsonyító szó, hogy pszichológia, ember. És ez esett jól, és gyönyörködtem nagyon az előadásodban, nagyon gazdag volt, és álljon meg az Istenért, és ez nagyon-nagyon örültem.
Köszönöm, most én vagyok zavarban, mert vártam, hogy a de. Van de? Ah, figyelj, de van de! Na!
Hát először is, hát az én pszichológiámban ez egy kicsit másképp hangzik. Részben azért, mert én Magyarországhoz nőttem, és az itteni világ szemlélete befolyásolta, és befolyásolja az én nézeteimet. És ezen keresztül átalakítottam az amerikai lezser életformához viszonyítva ezeket a gondolatokat. Úgy veszem ki, hogy mindenek, hogy a emberi jogok általában önvédelemre vonatkoztak. De én nem önvédelemre gondoltam, hanem van énvédelem. És mi arra törekszünk, és ez derül ki az előadásból, hogy itt énvédelemre van szükség. De a belső biztonság érzetet nem valamit. Hadd mondjak egy rövid történetet ehhez. Mindenki előfordulhat. Én börtönben voltam, Szczecinben, Lengyelország. És egyszer sokat vitakoztak arról előttem, hogy mivel nem tudja senki, hogy eltűntek, elvisznek Szibériába. És mikor a Szibéria felé, illetve mikor az katonai kocsi vitt engem az orosz katonai egység előtt, tudatosan néztem, mintha gyönyörködtem volna, az orosz katonai állomásban, azt mondta Balam, hogy van Isten. És ez lett a bázisa mindennek. Itt még a lakásomban is kívnak, van Isten. Még ennek az lett a folytatása is, be is fejezem, hogy mikor hazahoztak Varsóba repülőgépen három tiszt, aki megmondta előre, hogy nyit van a pisztolytáskája, ne is próbáljuk rosszra gondolni, persze én jól gondoltam. És akkor azt határozták el, hogy a Baros utca fele visznek haza, és lelassítottak, úgyis döntőjére vitte, lelassítottak a családi lakás előtt, és várták, hogy most az énem összeomlik, sírva fakadok, egyszerre vallani fogok minden, amit nem hisznetek, hisznetek, gondolnak, vagy elképzel. És akkor csak annyit mondtam magamban, van Isten. És ez olyan békességet adott nekem, hogy nem tudom elmondani. Hát ebben tudom megerősíteni.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Azt mondta édesapa, hogy mindenkivel megesik, hogy börtönbe, megeshet, hogy börtönbe kerül. Hát nem mindenkivel, néha úgy gondoljuk, hogy sajnos. És azért ez politikai börtön volt, gondolom ezt kivettétek a szavaiból. Igen, valahol ez a lényege. Ez az egésznek a lényege. Van Isten. Milyen az én Isten képem? Ha elhiszed, hogy Isten gyönyörködik benned, így is, úgy is, amúgy is, akkor meg tudsz állni. Akkor erősen tudsz állni. Ha csak dogmatikusan, szögletesen, mereven hiszel a törvénykező Istenben, akkor inoksz, imbolyogsz, igazodsz, és félelemben élsz. Van Isten. Azt hiszem, hogy érdemes lenne ezen elgondolkozni, hogy milyen is az Isten képen. Tudok-e hozzá igazodni? Van-e még kérdés? Van-e kérdés?
Hogy lehetetlen kérdéseket, azt kérdezném, hogy ha az emberiség nem esik bűnbe, akkor is lenne szégyen érzelmi? Én a bűnkövet kezdeményeért érzem a szégyen.
Hát a bűn következménye a szégyen, persze, de eleve azzal kezdtem, hogy milyen családokban növünk fel, ahol megtanuljuk a szégyen. Tehát az eleve bűn, ahogy velünk bánnak. Hát persze, hogy a bűn következménye. Tehát ugye elsoroltam az elején a bántalmazó családok kategóriáit, amik megkötözik a gyermeket, aki később ugye kibontakozik, és akik családokon keresztül, generációkon keresztül visszük ezeket a megkötözéseket. Nem tudatosan, megtanulva. Erről van itt szó. Ha megtanuljuk az egészségeset is, az igazságot is, akkor ezektől szabadok lehetünk. Tehát nem természetes, nem Isten adta ez a szégyen érzet. De sajnos nem azért van, mert az, tehát ez a szégyen érzet, ez a szégyen megkötözöttség, ez az őseink bűneiből következik. Csak úgy említettem, hogy én nem vagyok híve az új mutogatás és vádolásoknak, mert azzal kezdtem, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy én ezt hogy dolgozom fel. Azt nem tudom módosítani. Az én saját magam viszonyulásait a sebeimhez azt tudom módosítani. Tehát a felelősség rajtam. Igen.
Már tudom, hogy hülye kérdést teszek föl, de...
Az olyan kérdéseket szeretjük.
Ez, amit te tanítasz, itt ma este, ez 5-6-8-10 generációval előtt miért nem tudták és miért nem tanították, hisz generációkon keresztül, hát mondjuk úgy ártatlanul, ártatlan tudatlanságba ezeket a mérgeket örökítették nekünk tovább, reméljük, hogy akik mi hallgattunk téged, meg hasonló fénygyújtó szavakat, meg netán belolvasunk az evangéliumba, mert ez mindez ott van szó szerint. Nem örökítjük tovább, vagy legalábbis annyi tudatosság lesz bennünk, hogy legalább vigyázunk arra, hogy ne egy-egy adjuk tovább azt, amit kaptunk. Hát ez volt a kérdés, ezzel lehet valami kezdeni.
Igen, tehát ugye, hogy ezek miért nem
voltak.
Volt ilyen az elődöknek. Hát én erre csak azt tudom mondani, amit nem volt. Változunk, a tudomány változik, inkább a következőt mondanám erre válaszként, és azt hiszem meg fogom válaszolni. Ma reggel volt nálam valaki, aki azt mondta nekem, Emőke, miért nem így neveltem a gyerekeimet? És a következőt tudtam neki csak mondani, mert nem tudtad. De ez segít neked abban, hogy irgalmas légy a saját szüleiddel szembe. Az, hogy te nem tudtad, ez segít abban, hogy irgalmas légy a saját szüleiddel szembe. Igazából erről szól az egész.
Valahol el kell kezdeni.
Nagyon örültem az előadásnak. Egy gyerekkori idézet csengett benne vissza. Azt mondta egy romokat, hogy óvakodj a tisztától, utalj egymásosabban. És azt gondolom, hogy amit kaptunk tőle, az nagyjából ugyanerről szól. Ezt most kiéleztem a történetet. Ezt lehet, hogy csak mi ketten értjük egyébként. És az a kérdésem, hogy a társadalmi mehetségre, a lelki emelkedettség és tisztaságra való törekedés közepette. Járhatjuk ezt a sáros utat, amit te javasoltál? Ez egy költő kérdés, neked megvan a válaszom. De mit tanácsolsz azoknak, akik félnek a pöttyöktől, vagy a koltostáktól?
Hát, mit tanácsolok azoknak, akik félnek ezt az utat járni, mert akkor esetleg félnek a foltoktól, meg a pöttyöktől, gondolom.
A tisztaság nyilvánvalóan a végén következik, de addig dagványval.
Én azt kérdezem, hogy nekünk keresztényeknek miért olyan nagy kihívás Istent méltóvá tenni a saját kereszt halálára? Ez egy nagyon fura kérdés volt. De miért akarjuk mi a Krisztus kereszt halálát kitörölni, értékteleníteni, hisz már olyan tökéletes vagyok, hogy majdnem nincs is rá szükségem. Értitek így a gondolatmenetemet? Állandóan azt akarjuk bebizonyítani, hogy szinte, hogy Krisztusi tökéletes vagyok, már nincs is rá szükségem. A foltok, a pecsétek jönnek. Istennek van egy nagyon fura hobbija. Szereti a szennyes ruhát és gyűjti. Egyszerűen gyűjtögeti. Na most, amit egyszer beadtál a gyűjteményében, ne kérd vissza, mert azt se nem szereti. Egyszer megszabadított a bűnöktől, tedd le, hagyd ott. Ha vétkeztél, ő élvezettel fogadja el azt is tőled. Tőlem, és mindannyiunktól. Legyünk szabadok. Krisztusban azért jött, hogy szabadságot hirdessen a foglyoknak. Valahol nem akarjuk megérteni a lényeget. Krisztus küldetése, kereszthalála, feltámadása az egésznek, az egész evangéliumnak a lényege. Szabadság. Van-e még kérdés?
Én hadd érdekelnem, van egy lehetőség, de azt akarom, hogy nincs van egy kérdés, hogy tudja, hogy
Ugye az volt a kérdés, hogy most lerövidítem, bevállalom a jogaimat, kiállok önmagamért, mert Evőke ezt mondta, és valakit a munkahelyemen megkérek, hogy ne tegyen valamit, ami nekem zavaró vagy káros, mire ő megharagudott. Igaz? Jól összegeztem? Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát, megkérdezed még egyszer, vagy egyszerűen elfogadod, hogy ez az ember soha nem fogja tisztelni a határaidat, és megpróbálsz ezzel élni munkahelyi viszonylatban, sajnos ez nagyon sokszor így van. Ismét elmondom, csak azt tudom mondani, amit eddig is mondtam, bár lehet, hogy nagyon unalmasnak hangzik, de nagyon-nagyon nagy igazság van benne. Nem az a lényeg, hogy úgy legyen, ahogy én akarom, nem a győzelem a cél, hanem az önmagam megvédése, annak kifejezése. Tehát lehet, hogy őt nem tudod módosítani, de esetleg, tehát a lényeg nem esetleg, hanem biztosan ennek a kifejezése, hogy számodra ez nem jó, ez káros, ez nem tetszik, ez zaklat, ez zavar, ez az egészségedet befolyásolja. Ennek a kifejezése azonban téged nagyon sok belső feszültségtől oldoz. Értjük a lényeget? Ez ugyanolyan, mint amit említettem, hogy a megerőszakolt nem biztos, hogy megnyeri a pert. De a lelkének jót tett, hogy megvédte önmagát. Van-e még kérdés? Nagyon hangosan mondjad, légy szíves.
Azt szeretném kérdezni, hogy említetted többször is, hogy bizonyos szituációban az ember kellemetlen helyzetbe került, azt jó, hogy kimondja, jó azt, hogy feldolgozza. Most mi a véleményed a tapasztalataid alapján? Egy kívülálló személy tudja valamilyen módon mérni, értékelni azt, hogy azok személy, aki szeretné feldolgozni ezt a szituációt, hogy ő hol jár, hogy relatíve haladja abba az irányba, hogy tudja feldolgozni, vagy nem, mert kívülállóként meglehetősen, ha ezt elszomorít önök az ember, azt gondolja, hogy na, talán alakult valamelyes, akkor tisztelj egy hét múlva meg ugyanazt, amit valami.
Tehát, hogy a kívülálló személy, aki segít annak, aki kifejezte az érzelmeit, jól látja-e, jó tükör, jó képet lát-e abba az emberbe, akinek segít?
Igen, tehát, hogy szeretné azt hinni, hogy talán hát van értelme a célnak, tehát, hogy mondjuk fel, akire dolgozik az ember a megoldáson, és hogy hogyan tudná ezt mérni? Tehát lehet-e mérni ezt a
Jó, hát ez a lelki gondozás alapja, igaz? Pszichológust megkérdezted most, hogy szerinted én fel tudom-e mérni, hogy aki eljön hozzám, az valóban javul-e? Hát ha hozzám jön el, természetesen. Jó, van, ennyit a szerénységről. Különböző kategóriák és fokozatosságok vannak. Van, amikor sokkal reálisabban látja egy külső ember a valóságot, mint az, aki benne van. Egy depressziós ember abszolút torzítva lát mindent. Egy depressziós embernél én látom azt, hogy két héttel ezelőtt még nem volt szemkontaktus, és ma már szemkontaktusa van. Ő ezt még nem éli meg. Egy depressziós embernél látom azt, hogy három héttel ezelőtt még öngyilkossági gondolatai voltak, ma már élni akar. De ő ugyanúgy benn van a sötétségben, a mélységben, ő ugyanúgy csak a saját belső mondatait, fájdalmait tudja halmozni. Ő még nem látja azt, hogy gyógyul, én igen. Jó, ez egy szélsőséges szakmai példa, igaz? De ezt azért hoztam fel, mert van, amikor egy külső ember sokkal reálisabban látja, mert nincs az érzelmektől befolyásolva. Hát ez az, amikor ugye racionálisabban, objektívebben látjuk. Nem vagyunk elmosatva a saját érzelmeinktől. Ezért van az, hogy például családtagnak nem lehet segíteni. Tehát családtagnak nem tud annyira. Én a saját gyerekeimmel látom, hogy akár mennyire akarok nekik segíteni, sokszor frusztráltabb vagyok az ő egyszerű gyerek problémáival, mint egy pácienseimmel. Miért? Mert azt látom, hogy ha nem oldom meg, akkor az én drága kincsem, az én szívem csücske fog sebet kapni. Hát sokkal személyesebbé válik a probléma. Tehát egy külső láthat, igen. Elképzelhető, hogy nem látod a változást, vagy nem jó irányba látod? Igen, még nálam a szakembernél is előfordulhat, hogy azt hiszem, hogy fejlődik, közben romlik. Mondjuk ehhez azért nagyon sok minden félreértésnek, nem odafigyelésnek, nem ismeretnek, nem tudásnak kell közben lépnie, de igen, sajnos még én is tévedhetek, és tévedek is. Mindannyian. De ez, hogy mi tévedhetünk, nem ok arra, hogy ne próbáljunk segíteni. A legtöbb ember nem arra vágyik, hogy megoldják a problémáját, vagy tanácsot adjanak neki, hanem arra, hogy valaki végre meghallgasson. Ezt szokták mondani, Emőke, annyi jó szomszédasszonyi tanácsom van már. És mindenki így van vele. Dugig van a padlás tanácsokkal, meg jó ötletekkel. Csak egyet nem tett mi meg senki. Nem kérdezte meg senki, hogy és mondd, hogy vagy? Úgy igazán, a szemembe nézve, hogy vagy? Az emberek erre vágynak. Mindenki erre vágyik. Gyerekeknél gyönyörű ezt megtapasztalni. Gyerekeknél nagyon egyszerűen lehet látni. Ők oda jönnek, ha őszinte a kapcsolat, és megmondják, olyan régen beszélgettünk, légy szíves, ülj le velem beszélgetni. Oké, vettem a parancsot. Tegnap a kisfiam Ágoston oda jött, és azt mondta, édesanyja, figyelj, tudom, hogy fáradt vagy, de üleljél már, és most tartsál sokáig. Oké, fiam! Nem, azért ezek a leggyöngédebb és legjobb megölelések. Amikor oda jön a gyerek, és azt mondja, hogy ölelj át és tartsál szorosan, csak erre vágyok. Megkérdezem, van valami baj? Nem, csak erre van szükségem. És többségében, amit a gyerekek kimutatnak, az az, amit mi eltitkolunk. Legtöbbnyire csak erre vágyunk. Hogy valaki leüljön velük beszélgetni, hogy valaki átöleljen, vagy valaki egyszerűen csak jelen legyen velünk. Kendivel vacsoráztam valamelyik nap, illetve minden gyerekkel, csak a gyerekek sorra szállingóztak el, hogy befejeztük a vacsorát, elmehetek, elmehetsz, jó, köszönöm. Vacsorát mennek el tanulgatni, és az asztalnál utoljára kimaradt az asztalnál, Kende, aki piszmó, meg édesnyi, aki utoljára jutott a kajához. És ülünk, mind a ketten fáradtak vagyunk, és síri csöndbe eszünk. Én valahol elvesztem már önmagamba, csak örültem neki, hogy csönd van és ehetek. Kende meg, hát tömte a kicsi fejét. Egyszer csak néhány perc után megszólal az én drága 7 évesem, és azt mondja, hogy mi milyen jót beszélgetünk így kettesbe. Most erre két válaszom van. Az egyik az, hogy igazi férfi. De ehhez most mit mondjak? A másik pedig az, hogy maga a jelenlét mit éreztetett vele? Erre van szükségem. Több hosszan válaszoltam, de igazából nem baj, ha nem oldjuk meg a problémát. Ha már nem romlik az állapot. Ha már kibeszélhette magát. Ha csak jelen voltunk, együtt. Már betöltöttük egy nagyon nagy szükségét.
Egy olyan szituáció jutott ezen a pontnak az én felem, hogy egy kedves barátnőmmel megbeszélésre találkozunk, ő ezt nagyon szerette volna, és kiderült, hogy egy nekem olyan áldozatot kell hoznom, amit is nem volt kedvem. És akkor itt így egy kicsit elgondolkodtam rajta, hogy most az a helyes, hogyha én így jogot formálok arra, hogy nekem ez túl sok, hogy találkozunk, vagy pedig az, hogy az ő életét előli helyben, és bevárom az kellemetlenséget. Tehát így ennek a fényében nem mondtál, hogy nem mondják igen,
Ugye az a kérdés, hogy mennyire van szüksége az önfeláldozásra, hogy nem mondjak igent, amikor belül a nemet érzem. Hát mondtam azt, hogy nekünk hajlamunk, nekünk hívőknek mindenkit megmenteni, megváltani, és mi leszünk egyedül üdvözítőek. Én úgy tudom, hogy az orvosi életmentésben az újraélesztést az orvos abba hagyhatja, ha kimerült, és nem bírja tovább. Nem megdöbbentő? Akkor nekem miért kell belehalni? Dupla halálnak nincs értelme. És ha nem életmentésről van szó, akkor nem biztos, hogy minden áldozatot meg kell hoznom. Csak kellemetlenség, nem halál. Jó. Ez ugye minden esetben egyedileg kell megvizsgálni. De az a baj, hogy általában, ha már ezt megkérdezzük, az annyit jelent, hogy bűntudatunk van, mert valahol kimertem mondani, hogy én ezt most nem akarom. Na most előbb azt mondtam, hogy mindenkinek joga van, akár meggondolni magát, ugye? Akár azt is mondtam, hogy mindenkinek joga van nemet mondani, mondtam valami ilyesmit is. Mindenkinek joga van arra, hogy azt mondja, hogy azt kérje, amit akar. Tehát általában, amikor ez a kérdés fölmerül, ilyen bűntudati szinten, az annyit jelent, hogy valószínűleg jól cselekedtél, csak most idézőjelben mondom a bűntudatot, ugye? Tehát beindul ez a jaj, de vétkes vagyok, szégyenérzet, mert nem tettem meg a maximumnál is többet, nem áldoztam fel önmagamat. Nem hiszek az ember áldozatba. Sőt, mi több, Isten gyűlöli az ember áldozatot. És mi e fölött állandóan átsiklunk. Jézus meghalt, és ez volt az egyetlen igaz, értelmes áldozat. Ha egy barát nem tudja elfogadni, hogy bocs, most nem alkalmas, vagy fáradt vagyok hozzá, vagy nincs kedvem hozzá, add meg neki a számomat. Ez egy igazi barátság. Egy igazi barátságnak az az alapja, hogy én azt mondom, hogy igen, nem, köszönöm, elfogadom a te nemedet, de te is elfogadod az én nem mondásomat. Ez az igazi barátság. Amúgy az egész egy manipulatív játék. És ez a baj a mi kapcsolatainkkal, minden szinten ezek állandóan manipulatív játszmák, bűntudati játszmák, zsarolások, érzelmi manipulációk. És túlléptem minden határt, de mielőtt elmennétek, kérjük meg Istent, hogy munkálja azt bennünk, ami nekünk szólt, és hogy a selejtet pedig selejtsen elfelejteni. Úr Jézus, olyan jó tudni azt, hogy a te halálodnak igazi értelme volt, és hogy a te feltámadásod valóban élet számunkra. Olyan jó tudni azt, hogy már itt a földön szabadokká akarsz minket tenni, szabaddá a szégyentől, szabaddá a hamis önvádaktól. Segíts megismernünk az igazságot a saját életünkben. Vágd le kötelékeinket, taníts meg minket repülni. Beléd vetjük minden bizodalmunkat, és kérünk, hogy erősíts minket. Szabadságra erősíts minket. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor csak annyi, hogy akkor két hét múlva a téma az a magány lesz, és akit pedig érdekel az elérhetőségem, névkártya helyett csak annyit, hogy nézzétek meg az interneten szabadon.com, vagy szabadon.net, vagy szabadon.org, minden itt, ez én vagyok, jó?